evangélikus istentisztelet van. Az egésznek a befejezéséül csak ennyit mondhatok. Soli Deo Gloria, egyedül Istené a dicsőség.
Ezzel mai adásunk végéhez értünk, nincs más hátra, mint hogy megköszönjem figyelmüket. A szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Egy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Több mint 100 000 fát ültetnek a tervek szerint a Nemzeti Faültetés napján, 2025. március 1-én országszerte, közölték a szervezők. Az ország 8 régiójában lesz erdősítés, mondta el Hervai Franciska, a 10 millió fa főkoordinátora. Hozzátette, már készül a nemzetifaültetés.hu információs felület, amelyen arról lehet majd tájékozódni, hogy milyen kertészetből, hová érkeznek a fák az ültetési pontokra, hol lesznek a helyszínek és hogyan lehet mindehhez csatlakozni. A Nemzeti Faültetés napját április 22-én a Föld napja alkalmából hirdette meg a 10 millió fa civil szervezet országos közössége. Az akciót minden évben március első szombatján tartanák meg azzal a céllal, hogy a közösségi összefogással a lehető legtöbb fát ültessék el. December 4-éig pályázhatnak 1 millió forintos támogatásra azok a vidéki éttermek, amelyek a korábbi kiírásban nem adtak be kérelmet, közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség. A közlemény szerint a kormány újra megjelentette a vidéki kis és közepes vendéglátóipari vállalkozások versenyképességének növelését célzó támogatási programjának az egész évben nyitva tartó vidéki éttermeknek szóló felhívását. Rámutattak, hogy a gazdaság új fellendülésének egyik legfontosabb hajtóereje a turizmus. Az ágazat nemzetgazdasági hozzájárulása több mint 12%, a központi költségvetés bevételeinek is több mint 10%-át generálja. Folytatódik a laptopok kiosztása az 5. osztálytól a 12. osztályig a diákoknak, mondta a belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence arról beszélt, hogy október 22-én kezdődött meg a notebookok átadása, amelyeket a Kréta rendszeren keresztül igényelhettek a szülők. Hozzátette, hogy az igényelt gépeket mind tudja biztosítani a kormány, sőt ezeken felül még az iskolák számára is szállítanak laptopokat. Magas ösztöndíjat biztosít a honvédség azoknak a felsőoktatásban tanuló diákoknak, akik tartalékos katonai szolgálatot vállalnak, tudatta Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter. A Szeretem megvédem mottóval meghirdetett toborzó kampány és a tartalékos katonai szolgálat reformjának részeként megújulnak a honvédségi ösztöndíj lehetőségek a tartalékos katonák számára. Az új rendszerben a felsőoktatási hallgatók havi 160 000 forint, még a szakképző intézményekben tanulók havi 110 000 forint tanulmányi támogatásra pályázhatnak, mondta a miniszter. Az ösztöndíj feltétele, hogy a fiatalok a tanulmányaik befejezése után legalább 3 évig megtartsák tartalékos katonai jogviszonyukat. Az ösztöndíj mellett minden tartalékos katonát megillető járandóságot is biztosít a honvédség. Elindult a pályázat a vidéki elektromos töltőhálózat bővítésére, amelynek keretében több mint 100 helyszínen létesülhetnek nyilvános e-töltőállomások a következő években, hívta fel a figyelmet az Energiaügyi Minisztérium. A programban jövő május végéig igényelhetnek többletforrást a korszerű e-töltőállomások telepítését tervező üzemeltetők. A kiíráson elektromos töltőállomás üzemeltetői engedéllyel rendelkező vállalkozások kaphatnak minimum 100 millió és legfeljebb 4 milliárd forint többletforrást tervezett fejlesztéseik megvalósításához. Az alapesetben maximum 15 éves futamidejű kedvezményes hitelhez a projekt költségvetésének legalább 10%-át kitevő önrész is szükséges. Megjelentek az öntözésfejlesztési pályázati felhívások a gazdálkodók számára, közölte az Agrárminisztérium. A cél, hogy az öntözött területek nagysága a következő években is folyamatosan emelkedjen a termelésbiztonság és a magasabb értékű kultúrák termesztésének növelése érdekében. Ezt szolgálja az összesen 65,8 milliárd forint összeggel meghirdetett két pályázati konstrukció. A felhívások dokumentumai és az azzal kapcsolatos információk a kap.gov.hu weboldalon érhetők el. Híreink végén az időjárásról. Egyre több helyen képződik köd, illetve alacsony szintű réteg felhőzet. Reggelre az ország nagyobb részén borult ködös idő valószínű. Inkább csak az északkeleti tájakon maradhatnak derült körzetek. A borult ködös tájakon szitálás, ónos szitálás előfordulhat. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet mínusz 4 és plusz 2 fok között alakul, de a fagyzugokban ennél hidegebb is lehet. Teperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban az önállóságra nevelésről beszélget Sípos Gál Eszter óvodapszichológussal Berett Renáta. Ha tehetik, tartsanak velünk.
Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat és mai vendégemet, aki visszatérő vendége már a műsornak. Üdvözlöm a stúdióban Sípos Gál Esztert, óvodapszichológust, akivel majd nagyon különleges témáról fogunk beszélgetni, hiszen az önállóságra nevelés, azt hiszem minden szülőben egy kicsit ilyen visszás érzéseket is kelt. Miért jó, hogyha elkezdjük az önállóságra nevelést? Egyáltalán mit jelent ez?
Köszöntöm én is a hallgatókat. Hát elsősorban az önállóságra nevelés, illetve úgy is fogalmazhatnék, hogy a gyermeknek lehetőséget adni arra, hogy önállóan cselekedjen bizonyos helyzetekben, azért nagyon fontos, mert a gyermek énképében nagyon jelentősen meghatározó lesz később majd. Nagyon fontos, hogy érezze magáról azt a gyerek, hogy ő képes bizonyos dolgokat véghez vinni, hogyha erre nem biztosítok teret, nem adok neki lehetőséget rá, illetve érzi a szülőn, hogy ez számára terhes, hogy ez így történik, akkor ez később, most nyilván nem szeretnék senkit sem ijeszgetni, de azért tartós károkat okozhat a személyiségfejlődésben. Tehát ahhoz, hogy valakiből magabiztos felnőtt legyen, ahhoz fontos, hogy gyerekként azt érezze, hogy ő képes véghez vinni dolgokat.
Most ez olyan tekintetben mikortól kezdődhet el? Azért is kérdeztem, hogy mit jelent az, hogy önállóságra nevelés, mert hogy mit várunk el ilyenkor a gyerektől, és milyen kor szakából?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert életkoronként nyilván teljesen más elvárásokkal állhatnak elő a szülők, és azt gondolom, hogy ezt nem csak életkor szerint, hanem a gyermek képességei szerint és személyisége szerint is érdemes ezeket az elvárásokat önmagukban szülőként megfogalmazni. De hát akkor kezdeném a nagyon kezdetektől, és akkor utána egy haladnánk végig. Én pontos időpontot azért nem szeretnék mondani, mert nehogy véletlenül valaki még szó szerint értse, és akkor hirtelen követelőzővé váljon otthon, hanem inkább azt mondom, hogy ahogy már a gyerekeknél érződnek az első késztetések, tehát az 1 és 3 éves kor között, amit egyébként a Erik Erikson a pszichoszociális fejlődés elméletében megfogalmazott, ő egyébként ezzel foglalkozott, hogy az életet 8 fejlődési szakaszra osztotta, és mindegyik fejlődési szakaszhoz egy ilyen kis konfliktust állított, amit kétféleképpen ágazhat az ember személyiségében, és ezt a korszakot, az első és három éves kor közötti korszakot az autonómia vagy szégyen korszakának nevezi, azaz vagy megérheti a gyermek, hogy ő egy autonóm lény, hiszen ebben az időszakban alakul ki az én tudat is, végülis elkezdi magát különálló személyként kezelni, felismerni, hogy ő már most nem egy az anyával, meg kicsit elkezd ugye leválni, meg explorálni a környezetét, vagy pedig ugye erre nem kerül lehetőség, és akkor az egy komoly törést okoz benne, ami ugye vagy szégyennel társul, hogy ő fogalmaz. Nagyon fontos szerintem ezekre odafigyelni, illetve a túlzott erőltetés sem jó. Tehát most akkor így konkretizáljunk. Első és három éves kor között ugye egyrészt az én tudat kialakulásával megjönnek azok a késztetések a gyerekben, hogy ő akar mindent csinálni. Ez a dackorszak, a híres, nevezetes és félelmetes dackorszak egy nagy jellemzője, hogy mindent is a gyermek akar csinálni, ami a szülők számára azért egy kicsit, valljuk be őszintén, terhes lehet valóban.
Sok türelmet igényel.
És türelmet is igényel, igen. De érdemes azért ezekben az időkben a lehető legtöbb dolgot hagyni a gyereknek, hogy valóban ő csinálja. Nyilván ez az időbeosztástól is függ, meg az eseményektől, hogy éppen hova igyekeznek, vagy mi történik velük, hol vannak, mik a körülmények, ez teljesen természetes, de azért a lehetőségektől függően a legtöbb dolgot érdemes neki hagyni, hogy legalább megpróbálja egyedül, hogy érezze azt, hogy igen, valóban ő egy különálló lény, illetve hát ez megint csak azért egy nagyon jelentős időszak, mert hogy ebben az időszakban alakul ki a szobatisztaság is jó esetben, ami ugyancsak egy ilyen kétélű fegyver, hogyha erőltetjük, nem túl jó, hogyha pedig szemet húnyunk fel, te az sem egészséges. Nyilván azt most azért nem fejtem annyira ki, mert erről már beszéltünk sokat. Illetve már a kezdetektől fogva szerintem, amire érdemes odafigyelni, hogy érzelmi téren is adjunk, biztosítsunk önállóságot a gyermeknek. Ez most akármilyen hülyén hangzik.
Igen, ez hogy kell?
Azt jelenteni, hogy elsősorban, ha ő álmos, akkor tanuljon meg egyedül elaludni. Nyilvánvalóan a ritusokat, amiket az alváshoz kapcsolódunk, egy ének, egy mondóka, egy mese, tartsuk meg a testi kontaktust, az ölelést, vagy ugye még a piciknél a szoptatást, de egyébként már a nulladik naptól kezdve szerintem érdemes azt kipróbálni, hogy ő magát, nyilván nem kell kimenni a szobából még, amikor ő ott van, de hogy ha esetleg már hajlandó arra, hogy ringatás nélkül elaludjon, tehát nyilván az anyuka ölbe veszi, énekel neki, megölelgeti, megszoptatja, de lerakja a kis ágyba, amikor már ezeken mind túl vagyunk, és akkor adjunk neki lehetőséget arra, hogy lehet, hogy ő saját magától el fog tudni majd aludni. Lehet, hogy az kell, hogy mi csak ott ülünk az ágyon, vagy az ajtóban, vagy akár kiismertünk a szobából. Ezeket nyilván óvatosan kell ezzel kísérletezni, de minél hamarabb kezdjük, annál magabiztosabban fog majd a gyerek működni ebben. Fontos az, hogy ő megtanulja saját magát elaltatni. Mert ha nem, akkor később ez... Hát azért vezethet nehézségekhez. Nyilván ez azért nem okoz traumát a gyermekbe, tehát ne jegyenek meg azok a szülők, mert szerintem ők lesznek többen jóval, akiknek nem alszik el magától még a kisgyermeke, de bátran próbálkozzanak ezzel értelmes keretek között. A másik pedig az a lehetőség arra, hogy megnyugtassa saját magát a gyermek. Tehát, hogy arra kell törekedni, hogy már egészen pici kortól, én azt gondolom, amikor már ő tud egy kicsit valamit kezelni a nehéz érzelmeivel, tehát megint csak azt mondom, hogy az első és három éves kor között, hogy megpróbálja egy picit az indulatait saját magától csillapítani. Nyilván egy ilyen időskorú gyermek azért viszonylag sokszor kiborul, és ez természetes és jó is, hogy így van, de ilyenkor, ha egyből a szülő a segítségére siet, és próbálja elterelni, próbálja vigasztalni, próbálja kétségbe esetten valahogy elakasztani ezt a sírás, nem biztos, hogy előnyére válik sem neki, sem a gyermek. Tehát ilyenkor érdemes egy nagyon picit, én nem azt mondom, hogy hagyja őket egyedül a szobába, mert ezt azért azért is emelném ki, hogy óvaintném kettől mindenkit. Tehát fontos, hogy a gyerek ne azt tapasztalja meg, hogy ő a haragjával, negatív érzelmével elpusztítja a szeretetet, és gyakorlatilag így külön válik tőle a szülő, hanem inkább azt mondom, hogy érzelmileg, testileg jelen lenni, de nem csinálni semmit. Ez akármilyen könnyen is hangzik, sokszor azért valóban a szülőknek szerintem nehéz. Egy picit várjanak, figyeljék meg a gyermek viselkedését, és akkor avatkozzanak közben, amikor úgy érzik, hogy fontos, és nyilván ez a várakozási idő az évek elteltével, vagy akár hónapok elteltével növekedhet is. Akár ezt lehet szépen szóban is megfogalmazni a gyereknek, hogy látom, hogy most dühös vagy, látom, hogy most szomorú vagy. Én itt vagyok, hagyok időt, hogy megnyugodjál, és várlak majd egy öleléssel a végén, és ezt szerintem minden gyermek értékeli. Nyilván az is informatív később az idő számára, hogy ez mennyire könnyen vagy nehezen megy.
Abban az időszakban vagyunk, amikor nagyon nagy figyelmet kapott a kötődő nevelés. Kicsit, mintha a szülők átesnének a ló túlsó felére. Régebben ugye az volt, hogy igenis 3 óránként volt etetés, ott kellett elaludnia a gyereknek, nem figyeltek ennyire talán a lelkére sem a gyerekeknek mondjuk 20-30 évvel ezelőtt, vagy akár 40 évvel ezelőtt. Mit tapasztalsz a szülők esetében? Miért van az, hogy most annyira akarnak adni, segíteni, megoldani a gyerek helyett?
Hát talán azokat akarják kompenzálni, amik nekik hiányoznak a gyermekkorú élményeikből, én azt gondolom, illetve nyilván a puszta jó akarat az, ami őket erre vezeti. De valóban, amit mondasz, erre van egy ilyen csúnya kifejezés, hogy helikopterszülő, aki igen, ugye állandóan, mint egy helikopter a gyermeke felett a propellerével így köröz, és minden egyes mozzanatát figyeli. Hát ez a túlsó véglet nyilván, és ez valóban nem jó. Én azt gondolom, hogy pont ezért, tehát hogy ők valamit, az ilyen szülők szerintem valamit kompenzálni szeretnének, vagy pedig ők maguk is ilyen nevelésben részesültek, és azt gondolják, hogy akkor csinálják jól, és akkor szeretik eléggé a gyermeket, ha ezt csinálják. Tehát sokszor szerintem ez a legnehezebb a szülői szeretetben, és kiemelten az anyai szeretetben, hogy az elengedés, a semmit tevés, most a szó jó értelmében, illetve a várás, a várakozás, az ugyanúgy része a szeretetnek, meg a törődésnek, mint az, amikor konkrétan és kézzelfoghatóan csinálunk valamit, és vacsorát főzünk, és mosdatunk, és öltöztetünk, és ez egy kicsit nehezebb ezt a végét megfogni, én azt gondolom.
Most itt említetted az 1-3 éves időszakot, ugye itt 3 éves korban bekerül az intézmény is a képbe, ami elvárásokat állít a szülő és a gyerek elé is, hiszen itt már ugye szobatisztaságot várnak el, neki meg kell oldani a reggeliét, mondjuk vannak ezek a rituálék, elmegyek a tányérért, ott önállóságot várnak el a gyerektől. Ezt mennyiben befolyásolja az otthoni légkör?
Hát ezt nagyban. Egyrészt nyilván az a gyerek, ahol otthon egy kicsit már ezt elősegítik, és nyilván ezt tényleg kiemelem, hogy nem forszírozzák, hanem bátorítják erre a gyermekeket, azok a gyermekek a közösségben is könnyebben tudnak ezekben a feladatokban megfelelni, hiszen számukra ez jó érzés, büszkeséggel tölti őket, hogy van egy saját kis helyük, van saját tányérjuk, saját szalvétájuk, meg hogy ők erre képesek, ez a úgyis mondjuk ilyen csúnya kifejezés, hogy én hatékonyság érzés, ez nagyon sokat jelent számukra. Az az otthon, ahol ez esetleg valami miatt elmaradt, és ezt megint csak a szülők bűntudatát próbálnám eloszlatni, hogy azért nem biztos, hogy a szülő múlik, mert hogy azért ebben a dologban ketten szerepelnek, és lehet, hogy a gyermek nem volt még életre eléggé. Ott ez, egy ilyen otthonból érkező gyereknek ez lehet, hogy nehezebb, viszont fordított helyzetben otthon meg lehet, hogy majd könnyebb lesz a közösség által, mert ugye sokszor azért közösségben könnyebben elsajátítja azokat a kis tudásokat a gyermek, hogy hogyan ülök végig ebédnél az asztalnál, és egyéb ilyen nagy kihívást, ami nem is tűnik olyan nagy dolognak, de mégis sok fejtörést okozhat a szülőnek. Tehát lehet, hogyha a kortársaitól látja, akkor könnyen már otthon ezt megvalósítani, de azért az az előnyös szerintem, hogyha otthon kezdi el a szülő az önállóságra nevelést, akár már az öltözködésben is. Nyilván egy bölcsödés, kisovodáskorú gyermektől nem elvárható, hogy ő teljesen saját magától felöltözzön, de mindig lehetőséget kell hagyni a próbálkozásra, és ami képessége szerint megy neki, azt pedig tényleg beavatkozás nélkül hagyni. Akkor is, ha esetleg egy kisebb játszma keretében ezt mégis kérni a gyermek, hiszen erre is eléggé sok tapasztalat mutatja, ez sokszor megtörténik.
mi az, ami itt mondjuk az óvodásoktól már életkorilag elfogadható vagy elvárható?
Most fogok mondani banális dolgokat is, de mégis kiemelném azért, mert óvodai tapasztalatom azt mutatják, hogy nem mindig történik ez így. Egyrészt a saját higiéniás szokásait idővel, tehát hogy 3 éves korban még úgy félig meddig tudja tartani, de már ilyen 5-6 éves kor felé jó, hogyha mindent ő intéz, és most szó szerint akkor elmondom, bár kényelmetlen téma, de hogy igenis, hogyha például ő töröli ki magának a fenekét a mosdóban, ő intézi, tehát hogy akár már nem is kell a felnőtt felügyelete ahhoz, hogy ő mosdózzon feltétlenül, pontosan tudja, hogy kezet kell mosnia, tud fogat mosni. Nagyon érdekes, de nagyon gyakori, hogy nem tudnak köpni rendesen a gyerekek fogmosásnál. Ezeket is lehet egyébként gyakorolni otthon. Azért mondok ilyeneket, mert rendkívül banálisnak tűnik, mégis nagyon gyakran azt mutatja a tapasztalat, hogy hát igen, azért ez kisebb hiányosság.
Neked ezek az alapok.
Meg ezek az alapok valóban. Az öltözködés terén is ugye én azt gondolom, hogy már óvodáskor végére azért jó, hogyha egyedül felöltözik, és bár már kevés fűzős cipő van, de azért érdemes gyakorolni a cipőfűzést, mert azt óvodáskor végére ugyancsak jó, ha el tudja sajátítani. Illetve hát minél több olyan kézműves tevékenységet, ami az ő életében még felmerülhet, és az iskolában is előjöhet, az ollóval vágás. Tehát azért már egy ilyen 5-6 éves gyereknek jó, hogyha tud ollóval vágni. Ha nagyon nem megy, akkor ugye megint csak ez fejlesztésre szoruló terület. A mozgás terén is azért jó, hogyha ő, most mondok megint nagyon banális dolgokat, a lépcsőn váltott lábbal közlekedik, nagyon fontos. Az mondjuk, hogyha nem megy, az megint csak informatív, és nem biztos, hogy szülői tanításnak a hiánya. Meg hát az olyan dolgok, és akkor most megint képbe jön a szülői viszonyulás szerepe, amik egy picit talán veszélyesnek tűnnek, de mégis fontosak a mozgásban, a mászás, kúszás, fáramászás.
Sőt, hát az ugrálást is szokták
ugrálás
mondani.
Bizony, amikre már jó, hogyha képes is jó, hogyha ha segítség nélkül képes. Tehát, hogy benne van a készítés a szülőben, hogy addig fogja a kezét, amíg csak lehet mondjuk egy ilyen egyensúlyozó helyzetben. Most ez jutott eszembe, hiszen ezt nagyon gyakran látjuk az utcán, és a gyerekek imádnak a járdaszegélyen egyensúlyozni, az ilyen kis pici kőfalakon egyensúlyozni, és a szülő egyből ugye szalad és fogja a kezét, de én azt gondolom, hogy már egy oszkodok az életkortól, mert a szülőnek kell látnia, de ha úgy látja, hogy egyébként jó az egyensúlyérzék a gyermeknek, tud mondjuk futóbiciklizni, nem fél annyira magasban, tehát most nem őrült magasságról beszélek, hanem egy picit, tehát feláll mondjuk a székre, meg hasonlók, akkor igencsak el lehet engedni a kezét egy picit, hadd próbálkozzon ő is. Főleg a járda szegénél, tehát hogy az végképp nem annyira veszélyes, de akár már egy ilyen kisebb külfalon is. Nagyon sok szervezést igényel, mert több időt kell hagyni a hétköznapi tevékenységekre, egy reggeli elkészülésre, egy elindulásra, egy meg több készülést is igényel, ahogy most mondtam, tehát hogy kell arra figyelni, hogy elképzelhető, hogy koszos lesz a gyerek, vizes lesz a gyerek, elszakad a ruhája, tehát hogy azért tényleg érdemes ebben gondolkodni, de hosszú távon sokkal jobban megéri ez, és sokkal több pozitívumot hoz, mint amennyi negatívumot hoz rövid távon. Tehát ezért ezzel...
Igen, mert talán próbáljuk kivédeni ezeket a kicsit kellemetlenebb helyzeteket, ami mondjuk minket is kényszer a helyzetbe állít, de akár már otthon is bevonhatjuk őket valamilyen tevékenységben, háztartásbeli dolgokban.
Természetesen, és nagyon jókat kérdezem, mert egyben a válaszok is benne vannak, hogy ugye nem csak az óvodai életből áll az óvodáskor, hanem az otthoniból, és nagyon fontos az, hogy a háztartási munkákban való segítés, ez már kicsikortól elkezdődjön, és folytatódjon iskoláskorban majd, mert hogy ez is egy elég gyakori probléma, hogy elkezdődik az iskola, és akkor mit mondunk a gyermeknek, te csak tanuljál. Neked egy dolgod van, hogy tanuljál. Na, ez senkinek nem jó megint, és nem csak azért, mert hogy anyára marad minden, vagy anyára és apára, jó esetben, hanem azért sem, mert akkor a gyermek nem tanulja meg megszervezni, megstruktúrálni egy napját. Hogyha ő neki egy dolga lesz az, hogy tanuljon, akkor nem tudja, hogy hogyan ossza be a saját idejét. Úgyhogy igen, a házi munkában már én azt gondolom, hogy egy kisovis is imád sepregetni, egy középsősnek már lehet, egy kicsivel is, de középsősen meg már sokkal jobban együtt főzni, együtt sütni, egy nagy csoportossal már akár egy ilyen, meg lehet kockáztatni egy mosogatást, egy felmosást, ruhák hajtogatását. Ezek mind fontosak, és tényleg mondom, hogy azért tényleg monitorozni kell hozzá a gyermeket, hiszen azért olyan érdemes olyan tevékenységet választani, ami kicsi kihívás, de azért rejteget magában sikerélményt is. Tehát az sem jó, hogyha, és tényleg, mert sokat beszéltünk a lónak arról az oldaláról, amikor túlságosan körülvesszük őket a beavatkozásunkkal és törődésünkkel, de van a másik oldal, amikor meg túl nagy elvárásokat fektetünk, és akkor valóban beleütközik a gyerek ebbe a szégyenérzetbe, hogy nem jött össze, nem sikerült szorozatosan. Nagyon fontos az a reakció is, hogy ne legyünk idegesek, vagy legalábbis próbáljunk meg ne idegeskedni, hogyha ha valami nem úgy jön össze, meg kiborul, meg összekoszolódik. Ez megint csak egy ilyen embert próbáló időszak a szülők számára, de én mindig azt próbálom hangsúlyozni, hogyha az elején oda teszik magukat, és belefektetik az energiát, akkor az egész életre megtérül.
Most ugye itt az óvodáskor is egy alap ahhoz, hogy mondjuk iskoláskorban ő már bizonyos dolgokat magának végezzen el, akár a szendvicsét is elkészítheti, de nyilván ahhoz hagyni kell őt, hogy kibontakozhasson. Mi az, amivel mondjuk támogathatjuk ezt a folyamatot még ezeken kívül, mert hiszen nem szívesen adunk kést a gyerek kezébe. Hol van itt a kezdőpont, vagy nem is tudom.
Hát a kezdőpont az mindenképpen a minta átadásnál van, tehát akkor tud valaki valamit megcsinálni, ha először lát valakit, aki csinálja. Tehát nyilván az a jó tényleg, hogyha a kezdetektől fogva belevesszük, ha más nem csak mint nézőként. De én azt gondolom is jó, hogy szóba hoztad ezt a kés dolgot is. Most azért jó helyzetben vagyunk már, és lehet válogatni a kések és kések között. De igenis érdemesebb a kezébe adni azt, amit tud vágni. Mert hogyha olyat adok neki, ami nem tud vágni, akkor azért nem fog összejönni a gyümölcszeletelés és hasonlók. Nyilván felügyelettel, tehát ez fontos, de valóban szerintem érdemes a fokozatosságra odafigyelni, hogy minél több teret biztosítsunk nekik erre, illetve hát az iskoláskorban, ami nagyon kritikus, a bepakolás. Tehát a saját óráira való felkészülés, a napjának átgondolása az nagyon-nagyon fontos, hogy ő maga csinálja. Nyilván először megint felügyelettel, odaülünk az órarendhez, és akkor a szülő elmondja, hogy ez az óra következik, mi kell hozzá, gondoljuk el, de ezt a felügyeletet is érdemes egyre jobban csökkenteni az évek során. Tehát egy elsős gyereknek még nyilván a szülők átellenőrzik a táskájukat, hogy minden rendben van-e, de akkor is a gyermek pakoljon be például magának. Ő készítse össze a torna cuccát, hogyha lehet, mi kell hozzá. Persze mindig ott van a szülő, ezt most kihangsúlyozom, de ő gondolja át, hogy mi lesz még aznap, lesz-e valamilyen edzése, lesz-e valamilyen külön órája. De ami még ehhez a korszakhoz fűződik, és kicsit oda kapcsolódik a nem annyira egyértelmű öltözködése és egyéb teendőkkel kapcsolatos önállósághoz, az, hogy lassan hagyni kell neki, hogy ő intézze a kis ügyeit. Most gondolok először arra, hogy konfliktusa van egy osztálytársal. Természetesen nyújtok neki mintát, adok neki a kezébe akár egy ilyen mondatbankot, hogy miket lehet ezekben a helyzetekben mondani, de érdemes egy kicsit ilyen távolról beavatkozónak maradni, tehát hogy hagyni, hogy ő próbálgassa ezeket, és hogyha nagyon nem változik a helyzet, akkor fordulni ugye az osztályfőnökhöz. Vagy hogyha ő szeretne valamit kérni a tanárától, akkor ő kérje meg, ő kérdezze meg, ő járjon utána, ne hagyja a szülőnek meg ezt a feladatot, mert hogy a kísértés ott van mind a két félben, de hogy arra kell biztatni, hogy megbátorítani, hogy ő járjon közben a saját ügyében. És nyilván, ahogy azért az évek előre haladnak, mert úgy nagyon leragadtunk az óvodás és kisiskoláskornál, ez hatványozottan igaz. Tehát én azt gondolom, hogy már egy középiskolás gyermek számára evidensnek kell lenni, hogy ezeket az ügyeket ő intézi, és a tapasztalat meg az, hogy a legkevésbé sem evidencia az, de...
Ki akartam térni, hogy te mit tapasztalsz? Egyébként a gyerekek, mondjuk iskolások, mennyire önállóak mostanában?
Hát, amit én visszahallok, az sokszor az, és most megint ugye a lónak az oldalai között evickélünk, hogy még egyetemisták is az első években képesek a szüleikkel felhívatni a gazdasági irodát és egyéb tanulmányi ügyosztályt és egyéb helyeket, és azért ezt nem tartom szerencsésnek, és nyilván nem történik így, hogyha már a gimnazista években ezt egy kicsit gyakorolhatják. Lehet kezdeni ilyen olyan dolgokkal, amik megint csak számukra érdekesebbek, illetve előnyösebbek, teszem azt, szervez egy baráti találkozót. Akkor hívja fel ő a pizzériát, hogy asztalt foglaljon, vagy hívja fel ő a mozit, hogy jegyet vegyen. Tehát, hogyha adjuk át neki az irányítást ezekben, nyilván, ha elakad, mindig ott tudunk lenni segíteni, de akármennyire is tiltakozik, engedjük meg neki, illetve kicsit kényszerítsük rá, hogyha ő szeretne valamit, akkor azt intézze el magának. De most kaputelefon használat. Nagyon sokszor látom azt, hogy a gyerekek becsöngetnek, de nem mer beleszólni a kaputelefonban. Vagy a telefonálás, hogy most ugye ez az az időszak, amikor nagyon sok olyan írásos formája van a kapcsolattartásnak, amit most én némileg nem nevezek meg, de tényleg valami 6-8 féle applikáció létezik, amin ők csak csetelgetnek, és nem kell megszólalni. Akkor is érdemes azért arra ösztökélni őket, hogy néha hívják fel egymást, mert egy telefonhívást sokszor nagyon nehezen kezelnek a mostani gyerekek. Ugyanúgy egy formális e-mail, tehát a tanárnak, pedagógusnak írt e-mail, hogy kell megszólítani, mire kell kitérnem, hogy beazonosítson engem. Tehát például amikor egyetemre kerülnek, most azért tudom ezt felhozni példának, mert szerintem ez egy nagyon jó indikátor annak, hogy sikerült eddig. Tehát a fiatal felnőtt kor tényleg a puding próbája. Nagyon sokan nem tudják, hogy hogyan írjanak meg egy e-mailt egy pedagógusnak, és akkor úgy a semmiből közlik, hogy ők mit szeretnének, és akkor ugye az oktatók, meg ott az egyetemi oktatók már a több száz hallgató között nem fogják tudni, hogy kiről van szó, tehát ezt is meg kell tanítani, hogy ez és ez vagyok, erre a kurzusra járok, és tehát, hogy ezek megint olyan banálisnak tűnnek, de igen, nagyon fontos, hogy ide eljussunk, és ez akkor fog menni, hogyha ezekben az években, amikor ő gimis, középiskolás, hagyjuk, hogy ő intézkedjen, még akkor is, ha esetleg kérlel minket, hogy ne intézkedjen, mert hogy ugye ez meg összekötődik egy olyan korszakkal, amikor kifejezetten félénkek lehetnek a gyerekek az esetlenségtől, a megszégyenüléstől izgulhatnak, hogy valami nem úgy sikerül, de hát, hogyha hagyjuk nekik, hogy ezen izguljanak, akkor nem fog elmúlni az izgalom.
Tehát nem vagyunk attól rossz szülők, hogyha hagyjuk őket kibontakozni, és közben ott vagyunk mögöttük. De hogy hát ugye a felnőtt korban derül ki majd ez az egész, hogy mi mit tudtunk létrehozni ebből a nevelési elvből. Mi a veszélye annak, hogyha mégis túlzottan beavatkozunk?
Hát a veszélye annak egy alacsonyabb önértékelés például. Az fontos, hogy
nekem semmi sem működik, nem megy, nem tudom.
Igen. Uh-huh. Illetve ha belegondolsz, ha egy szülő folyamatosan beleavatkozik a gyermeke cselekedeteibe, akkor azt sugározza neki önkétlenül azt az üzenetet, hogy én nem bízok abban, hogy te ezt meg tudod csinálni. Azért kell nekem megcsinálni helyetted. Lehet, hogy ő nem ezt szeretné, valószínűleg nem ezt szeretné.
Pusztán jó indulat.
De az üzenete az ez, hogy a gyermek azt érzi, hogy izgul a szülő amiatt, hogy neki sikerülni fog, akkor azt érzi, hogy van miért izgulni, mert hogy akkor valószínűleg ő ebben ügyetlen, ő neki ez nem megy. És azért ez az önbizalomra, az önértékelésre nagyon-nagyon rossz hatással van.
Akkor marad a bizalom.
Igen.
És még milyen jó tanácsot tudnál adni?
Mindenképp azt hangsúlyoznám ki, hogy higgyék el magukról, hogy akkor csinálják jól, hogyha néha kevesebbet csinálnak. És többet engednek a gyereknek, hogy ő tevékenykedjen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban az önállóságra nevelésről beszélgetett Sipos Gál Eszter óvodapszichológussal, a szerkesztő Berec Renáta.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte 2022-ben a Segítő Szűz Mária Egyetemi Leány Kollégium Egerben. Az intézmény 1997 őszén nyitotta meg kapuit dr. Seregély István érsek pártfogásával. Immár a 27. tanévet nyitották meg.
A kollégium évről évre több mint 100 lánynak nyújt otthont családias, modern környezetben, ahol az egyetemisták a színes programok mellett a szalézi nővérek szerető jelenlétével találkozhatnak. Mai adásunkban az ünnepségen készült összeállításunkból hallanak részleteket. Tartsanak velünk!
Mit jelent számodra itt szolgálni a kollégiumban? Mit jelent számodra az itteni élet?
Nagy Ágnes vagyok, szalézi szerzetes nővér, segítő Szűz Mária leányai intézményéből. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és nagy öröm számomra ez az ünnep, hiszen kollégiumunk 25. évfordulóját ünnepeljük a mai napon, és hát a 25 év alatt én nem töltöttem itt az időt, 25 évet a kollégiumban, viszont 5 éve vagyok itt a kollégiumban, 5 éve szolgálok itt. Nagy öröm számomra, hiszen nagy ajándék az, hogy a Jóisten felé vezethetjük a lányokat. Különösen is ajándék az számunkra, hogy amikor ide jönnek a lányok, akkor egy kicsit távol vannak a Jóistentől, egy kicsit meg kell találni a saját útjukat, meg kell találni azt, hogy merre tovább, hogyan az életben, és hogy ebben kísérni őket, segíteni őket, különösen nagy ajándék számomra. Nagy ajándék az is, amikor esetleg felnőttként elkísérhetünk pár fiatalt a szentségek felvételének az útján, hiszen talán pont ez az, amiért itt vagyunk, azért, hogy itt még legyen lehetősége a lányoknak arra, hogy a Jóistenhez közelebb kerüljenek, hogy megtapasztalják azt, hogy az egyház az nem is egy idegen dolog számukra, hanem hogy egyre közelebb kerülhetnek hozzá. Itt még van lehetőség arra, hogyha esetleg nem ismerték az egyházat, akkor egy kicsit közelebb kerüljenek hozzá, fiatalos módon, a fiatalok között, hiszen én hiszem azt, hogy nem csak mi nővérek vagyunk fontosak számukra, hanem maguk egymás között segítik egymást, és hogy egymás között élik meg a tanúságtételt, így egymást megszólítva. Fontos az, hogy a jó Isten felé haladjunk ezen az úton.
Még egy gondolatot beszéljünk a szalézi karizmáról is, hiszen annak az egyik középpontja a jelenlét. Személyes jelenléttel vagy te is itt a lányok között meg szoktak keresni esetleg ügyes-bajos dolgaikkal vagy lelki beszélgetéssel?
Lányok nagyon sokszor keresnek minket, és nagyon örülünk ennek. Akár egy-egy apró kis beszélgetés, egy jó tanácsot kérnek, vagy az imáinkat kérik. Különösen is van arra lehetőségük itt a kollégium keretein belül. A kápolna előtt mindig ki van téve egy kis imafüzet, amibe beleírhatják a szándékaikat, és hogy van egy biztos háttér számukra itt a kollégiumban, ahol tudják, hogy van, aki imádkozik értük, van, aki az ő szándékaikat a szívében hordozza, a jó Isten elé viszi őket, akár a szerda esti szentmiséken is, és akár tényleg így a személyes beszélgetésekben, amik nagyon fontosak, hiszen egyénileg tudjuk elkísérni a lányokat ezen az úton.
Mióta élsz itt a kollégiumban, és mit jelent számodra itt élni, itt lenni a lányok között? Mennyiben más ez szerinted az itteni élet, mint egy világi kollégiumban?
Bori Dorottya Eszternek hívnak, negyedéves vagyok, 4 éve lakok itt a kollégiumban, és számomra ez a kollégium egy ilyen biztonságos hátteret nyújt, így hogy távol vagyok a családomtól, amikor tanulok az egyetemen, de mégis egy ilyen családi környezetben vagyok itt, illetve nagyon fontos nekem a hitem megélése, és ezt úgy érzem, hogy ebben a kollégiumban meg tudom tenni, illetve meg is erősödik, hiszen a nővérek olyan sok áldozatos munkát tesznek ebbe bele, hogy számomra is ez egy ilyen alakító, formáló erő, illetve rengeteg ilyen programot szerveznek nekünk, tényleg erőn felül dolgoznak, és nagyon nagy szeretettel vannak irántunk, és ez számomra egy olyan biztonságot ad, hogy a mindennapokban is ilyen békében tudok itt lenni és végezni a dolgomat.
Hogyha valaki másnak kellene ajánlani ezt a kollégiumot, aki esetleg nem ismeri egyáltalán, akkor mik jutnának eszedbe, miket mondanál el erről?
Először is a családias hangulat, az, hogy mindenki azt érezheti, hogy értékelve van, hogy figyelnek rá, törődnek vele. Ezek jutnak most így eszembe.
Köszönjük szépen!
Nagyon jó érzés itt lenni újra a kollégiumban, és leginkább az érsekatya, ahogy beszélt a szűzanyáról, ez egy nagy melegséggel töltött el a szívemet, mert nekem nagyon jó érzés volt az, hogy amikor bekerültem ebbe a kollégiumba, azt olvashattam a prospektuson, hogy aki belép egy szalézi ház ajtaján, azt a szűzanya köpenye alá veszi. És ez megnyugtató 4 év volt itt. Lelkileg sokat épültünk, és azóta is érzem a szűzanyának az oltalmát az egész életemben, a családom életében is.
Hálaadó ünnepi szentmisét dr. Ternyák Csaba egri érsek mutatta be, valamint jelen voltak a kollégium munkatársai és az egyetem vezetőségének tagjai is. A főpásztor homíliájában a nők egyházban és világban betöltött szerepéről beszélt, valamint kiemelte, hogy az életünkben fontos fogódzó és biztos pont a szűzanya végtelen szeretete. Az evangélium Jézus első csodájáról, a kánai mennyegzőről szólt. Ternyák Csabát hallják.
Ez a mai evangéliumi szakasz, amit hallottunk, rámutat Mária különleges hivatására az egyházban, és azon túlmenően rámutat arra a hivatásra is, ami a nőknek a hivatása a családban, az egyházban, a világban. Hogy észrevegyék azt, amit a férfiak nem vesznek észre. Sok minden van, amit a férfiak nem vesznek észre. És akkor, amikor merőben férfi alapú társadalom volt, vagy van, akkor bizony azt is tapasztalhatjuk, hogy milyen sok probléma van amiatt a világban, mert hiányzik a nőknek a szeme, a figyelmessége, akik észreveszik azt, amit a férfiak sajnos képtelenek észrevenni. Hát például ebben a lakodalomban amiről ugye beszámol a mai evangélium, hát senki nem vette észre, hogy fogytán a bor. Márpedig hogy néz ki egy lakodalom, hogyha mindenki színjózan? Hát kell azért ott egy picit fogyasztani a bort, és hát Mária észrevette, és Mária vette észre. Nem az apostolok, nem Jézus, nem a férfiak vették észre. Mária észrevette, hogy fogytán a bor. És aztán hát ziadalom keletkezett, hogy akkor mit csináljunk, és akkor azt is Mária vette észre, arra is ő hívta fel a figyelmet, hogy ne kapkodjatok össze-vissza, nem. Tegyétek azt, amit ő mond. Tegyétek azt, amit Jézus mond. Ha azt teszitek, amit a fiam mond, akkor minden rendben lesz. És azért ezek a mondatok, hogy észrevette, tegyétek, amit mond, ezek végig hullámzanak az egész kereszténység történelmén, egészen mind a mai napig. A mai ünnepnek a tartalma éppen arra mutat rá, hogy Mária a keresztények segítsége a legnehezebb időkben, akkor, amikor az európai kereszténység nagy veszedelemben forgott, akkor Mária volt az, akit segítségül hívtak, ő hozzá imádkozták a rózsafüzért, már 5. Szent Pius pápa a lepantói ütközetnél, ahol a győzelmes királynőt hívták segítségül, és ő segítette a keresztényeket a nehéz küzdelemben és csatában. És aztán később Buda visszafoglalásakor, vagy amikor 7. Pius pápa ideje alatt Napóleon seregei ostromolták a Vatikán, Mária volt az, aki segített. Hogy gondoljunk a történelmünkre, a saját történelmünkre. Amikor Szent István király érezte azt, hogy közeleg a élete vége, és nem volt örököse, hát akkor kire bízta az országot? Máriára. És azóta Mária a mi pátrónánk. Úgy ismernek bennünket a világban, hogy a szűzanya a magyarok legfőbb oltalmazója. Patrona Hungariae, Magyarország fő védnöke, fő védője, patronája. És utána nagyon sokan, sok nép hasonlót tett, de Szent István király volt az első történelmileg, aki Szűz Máriára, Jézus anyjára bízta az országát, nemzetét, népét. És hát amikor az elmúlt napokban a munkatársaimmal Krakkóban és Krakkó környékén zarándokoltunk, hát akkor rácsodálkoztunk arra, hogy a lengyel népben milyen mély Mária tisztelet él, és milyen mély vallásosság. Ahhoz képest, hát mi olyanok vagyunk, mint akik elhagytuk őseink hitét, és mindenfele csámborgunk, mint nép, nehezen találunk vissza igazi eredeti értékeinkhez, a biztos útra. Ugye keressétek, már az ószövetségi proféták mondták, keressétek a biztos ösvényeket, a biztos utakat, amelyek elvezetnek a célhoz. És hát ilyen biztos útra vezető intézmény, ez a hivatása, ez a kollégium is, ahol megtaníthatják a lányok egymásnak, meg a nővérek a lányoknak, meg az atyák, akik itt teljesítenek szolgálatot, hogy melyek a biztos utak. Én nem tudom, valaki próbálkozott-e már a lányok között sziklamászással. Én fiatal koromban próbálkoztam. Hát bizony, nem egy könnyű mesterség az, és meg kell tanulni. Meg kell tanulni azt, hogy hová lépsz. Minden lépésedet előre ki kell számítani. És vannak biztos fogódzók. Tehát van olyan, hogy előtted már ott sokan másztak, és az a kő, az biztos, abban megkapaszkodhatsz. A másikra ráteheted a lábadat. És mindig mindig három biztos pontnak kell lenni. És akkor utána nem hogy egyszerre több végtagunkkal is mozgunk, mindig csak egyel, hogy legyen biztos pont a lábad alatt. És valamiképpen az életben is ilyen van, hogy kellenek biztos fogódzók. Ha az életünkben nincsenek biztos fogódzónk, hát akkor nagyot lehet esni. Nagyot lehet esni, ha szerencsések vagyunk, vagy ha van egy háló, vagy ha van egy baráti társaság, vagy ha van egy kollégium, amelyik megvéd, akkor talán nem kerülsz bajba. De baj is lehet a vége. És az élet olyan, mint egy sziklamászás. Bizony tele van veszélyekkel. És Mária nekünk ebben is segítség, ebben is oltalom. Ezért, amikor a szűzanyára úgy tekintünk, mint segítőre, a keresztények segítsége, akkor nem csak úgy általában gondolhatunk arra, úgy, mint nép, vagy úgy, mint közösség, hanem magánszemélyként is, hogy Mária az én segítőm is. Nem véletlenül a régi imádságokban hogy fohászkodtak az emberek, és olykor ez jusson eszünkbe, mi is ezt a három nevet hívjuk segítségül. Jézus, Mária, Szent József, segítsetek! Amikor bajban vagyunk, hívjuk az ő segítségüket, és Mária segít. Csodálatos az az imádság, amelyet a rózsafüzérben olyan sokszor, 50-szer megismétlünk, ha egy teljes rózsafüzértel imádkozunk, egy 5/10-eset. 50 alkalommal hívjuk őt segítségül, kérjük, hogy segítsen minket. És ez nem csak a nőknek a kiváltsága, a férfiak is tudják a rózsafüzért imádkozni, mi is imádkozzuk a rózsafüzért, mert a szűzanya mindannyiunkat segít, úgy tekintünk rá, mint mennyei édesanyánkra. Ezzel együtt is, amit elmondtam, azt érzékelte, Krakkóról beszéltem az előbb, Szent II. János Pál pápa, aki ugye Krakkóban volt érsek, hogy a nők valamiképpen nem kapják meg a mai társadalmakban, talán az egyházban sem, biztosan, és a Ferenc pápa figyelemmel van erre, és érzékelhetjük azt, hogy milyen nagy elmozdulás van az egyházon belül is a tekintetben, hogy a nőknek a hivatására, a nőknek a feladatára, a nőknek a méltóságára egyre inkább ráirányítsuk a figyelmet. Miért mondtam, hogy Krakkó? Ugye tudjuk mindannyian, Szent II. János Pál pápa Krakkóból érkezett Szent Péter székébe. És ő volt az, aki első feladatai között, még az ugye 25 évig vezette a katolikus anyaszentegyházat, és 9 évvel, 10 évvel a szolgálata kezdete után, 1988-ban egy fantasztikus enciklikát írt, amelyet én mindenkinek figyelmébe ajánlok, a lányoknak a figyelmébe, mert meg lehet tanulni belőle azt, érdemes legalább egyszer elolvasni, hogy mi a női méltóság. Mulieris dignitatem, ez a enciklikájának a címe. Egyébként a női méltóságról szól, és interneten is elérhető. Nem olyan hosszú, néhány tíz oldal, viszonylag hamar el lehet olvasni. Nagyon mély gondolatok vannak benne, és megtanítanak bennünket azokra a fogódzókra, azokra a lényegi elemekre, hogy hol van a női méltóságnak a gyökere. Melyek azok a női hivatásnak, melyek azok a mozzanatai, melyek azok a területei, ahol el kell mélyítenünk a saját identitásunkat. El kell fogadni mindenek előtt a legelső, hogy fogadjuk el azt, amilyennek születtünk. Egy olyan világban élünk, amikor olyan dolgokkal bombáznak bennünket, ami korábban teljesen elképzelhetetlen volt. Hát az, hogy 2x2=4, hát az evidencia. Legalábbis sokáig azt hittük. Az, hogy a férfi férfi, a nő meg nő, Hát azt hittük, hogy evidencia. Én szerintem az. És én hiszem azt, hogy akik itt vagyunk, mindenki evidenciának tartja. Ugyanis ha nem tartjuk annak, ha az alapkérdéseket, az alapdolgokat megkérdőjelezzük, akkor a saját életünk alapjait, azt a fát fűrészeljük, amelyiken a fészkünk van. Tehát ezek olyan dolgok, amiket nem lehet csak úgy véletlenül elfogadni azt, hogy én nő vagyok, azt, hogy én férfi vagyok. Ezt tudatosan el kell fogadni. És ki kell fejleszteni magunkban azokat a tulajdonságokat, azokat a jó tulajdonságokat, készségeket, képességeket, amelyek egy nőre jellemzőek, vagy amelyek egy férfira jellemzőek. Fogadjuk el, és tegyük magunkévá. Az, hogy emberek vagyunk, hát ezen azért, mert ez a következő kérdés, hogy emberek vagyunk. Igen, akkor legyünk emberek. Ugye, most beugrik én nekem hirtelen, nem is tudom, hogy melyik költő írta, a Petőfi persze. Ha férfi vagy, légy férfi, ne hitvány, gyönge báb. Most itt a hölgyeknek mondom, a lányoknak. Mert hát ugye azért azt tapasztaljuk, hogy a férfiak, mintha elnői esednének. Akkor hol marad a hely, milyen terep marad a nőknek? Hogyha a férfiak elnői esednek, hát akkor most a nők meg férfiasodjanak. Hát inkább legyen mindenki az, ami. Legyen mindenki az, aki. Vállaljuk fel önmagunkat. És ha felvállaljuk önmagunkat, azok, akik vagyunk, például a szépségünket mindenki fedezze fel. Tehát én tudom, hogy a fiatal lányoknak olykor az gondot jelent. Túl sok energiát elvesz, hogy a külsővel foglalkoztok.
Kedves hallgatóink, összeállítást hallottak az Egri Segítő Szűz Mária Egyetemi Lánykollégium 25. évfordulóján készült ünnepről. Az adás elején a kollégiumban szolgáló egyik szalézi szerzetessel, Nagy Ágnes nővérrel, Bori Dorottya Eszter jelenlegi kollégistával és Lamski Szabó Mária volt növendékkel beszélgettünk. Az adás második felében az ünnepi szentmisén elhangzott szentbeszéd szerkesztett változatából hallottak részletet. Az ünnepi szentmisét dr. Ternyák Csaba egri érsek celebrálta.
Egy pici dal, egy kicsi szó, egy aprócska jó, ahogy álmomban hallom a hangját. S aki hív, az aki szól, ismerem jól, a szívemben őrzöm az arcát. Ő az, aki vár, mikor eljön az idő, hogy a múlt vele üzenhet nekem. Tudom, ő az, aki vár, és hozz majd a jövő velem én.